Üdvözlöm hallgatóinkat! Mai műsorunk a magyarországi németek kitelepítéséről fog szólni, amely 80 éve, 1946. január 19-én kezdődött. És mivel 80 éve kezdődött ez a történet, ezért most már nagyon kevés olyan ember él, aki részese lehetett ennek a kitelepítésnek. Talán ezért is nagyon fontos, hogy szinte az utolsó pillanatban sikerült dr. Litter György történésznek, a Magyar Nemzeti Levéltár fő levéltárosának rögzítenie néhány olyan visszaemlékezést, olyan interjúkat készíteni, amelyek még azokkal az emberekkel, azoknak az embereknek a történetéről rögzülhettek és maradhattak meg a számunkra, akik megélték ezeket az eseményeket. Nemrég jelent meg a Végszó című kötet ezekből az interjúkból, de tulajdonképpen szakmai életének egy jelentős része arról szól, hogy ilyen történeteket, ilyen családi történeteket rögzített. Hogy kezdődött ez az ön életében? Miért pont a magyarországi németek története kezdte el érdekelni önt?
Lob szá Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus, így köszöntek Solymáron a solymári németek, én oda valósi vagyok, törzsgyökeres, mindig azt szoktam mondani, hogy 200 éve ugyanabban a kereszteződésben lakunk, és hát innen nőtte ki magát az a történet, hogy bár az unokatestvéreim szerint én már kiskoromban is szerettem rohangálni az utcán Magnó kazettával és Magnóval, hogy fölvegyek egyes embereknek a válaszait, amit én kérdésként föltettem, de alapvetően én filmesnek készültem, és egy amatőr filmfesztiválra neveztem be ilyen kis szösszeneteket, és arra gondoltam, hogy nyilvánvalóan az első Így jöttem filmet, azt úgy kéne csinálni, hogy valami családi nagy dologból. És hát nyilván, mivel a családomat érintett az 1946-os 80 évvel ezelőtti előzetés, a németeknek az előzetése, ezért azt gondoltam, hogy ezt kellene csinálnom. Hát nem nagyon sikerült ez a film, de alapvetően az volt, hogy leültettem néhány idős asszonyt, prominens tagjait ennek a közösségnek, az akkori közösségnek, ez 2000-ben volt, 99-ben, bocsánat, és akkor csináltam egy 38 perces kisebb dokumentumfilmet.
Egyébként jót tesz az egy ilyen interjúnak, hogyha ismeri azt, akit kérdez. Tehát könnyebben beszélnek, jobban beszélnek, vagy pont azért, mert ismerik egymást, esetleg nem mernek olyan dolgokat elmondani, ami hát egy ilyen kisfiúnak, akit egyébként ismerek már régóta, nem tartozik feltétlenül rá, hogy én ezt elmondjam magamról, vagy a családomról.
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Amikor ezt a rövidfilmet csináltam, akkor ez kifejezetten előny volt. Amikor ennek folytatásaként Solymáron szakdolgozatot csináltam, és sokkal több interjút készítettem nagyjából 10 évvel később, akkor is. Amikor viszont ezt az országos gyűjtést csináltam 12 és 14 között, akkor én ismeretlenül érkeztem oda, de azt lehet mondani, hogy mivel a közösségből valakinek az ajánlásával jöttem be a házba, és kezdtem el beszélgetni, nem volt olyan problémám, hogy nem nyíltak volna meg előttem az interjú alanyok. Az biztos, hogy nagyon sokat kellett rákérdezni bizonyos dologra, amiből lehetett érezni, hogy elhallgatások vannak, de ezek is végül kiszakadtak az alanyokból, és elmesélték, hogy mik történtek. Ezek főleg ilyen szörnyűséges dolgok voltak.
Most ugye február 25-én beszélgetünk, amely a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Hát ez is kapcsolódik a témánkhoz, ahogy január 19-e is, amely pedig a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja. Ugye ezen a napon kezdődött 1946-ban a tömeges elhurcolás, és Budaörsön kezdték mindezt. De azért maga a folyamat az korábban kezdődött, a második világháború vége felé már elkezdődött ez a gondolkodás, hogy jó lenne, hogyha a magyarországi németek földjeit, házait megkaparinthatnák a Magyarországra menekülő magyarok, külországi magyarok számára átadhatnák. Ez volt az alap ok igazából az egésznek, ez volt a hátterében?
Sokkal messziről kell kezdeni. Igazából mindig valamilyen szinten napirenden volt az, főleg Trianon után, ami után ugye a nemzetiségekre tulajdonképpen ilyen félszemmel néztek, hogy ezt valahogyan meg kell oldani. Lettek európai példák, és Tulajdonképpen, amikor Adolf Hitler 1939 őszén elmondja azt a beszédét, amely a német népforgácsok hazatelepítéséről szólt, tehát az azt jelenti, hogy Kelet-Európából vigyék a birodalomba idézőjelbe a különféle németeket, akkor az itteni baloldali, jobboldali értelmiség, a politikai vezetők igazából jó ötletnek tartották, és onnan kezdve a közbeszédnek bizonyos részébe benne volt ez, hogy nem is olyan rossz ötlet az, hogy a németeket kitelepítsék, vagy kiköltözzenek, vagy valamilyen hasonló megoldás legyen. És amikor a második világháborúban, annak záró akkordjában ezek az értelmiségi rétegek hatalomhoz jutottak, akkor igazából nagyon korán már beépült a parlamenti országgyűlési beszédekbe, miniszterelnöki beszédekbe az, hogy az ezer éves per, így mondták, amelyben ugye a szegény parasztok föld nélkül voltak, a szegény parasztok nem tudtak gazdálkodni, csak summásként vagy valamilyen bérmunkába tudtak elmenni, nekik földet kell juttatni, és az volt a beidegződés, hogy a németeknek nagyon sok földjük van. Ez részben volt csak igaz. Emellett még természetesen, ahogyan ön is mondta, az Erdélyből, Délvidékről és később, hát nem is annyira később, de folyamatosan, különböző intenzitással a felvidéki területekről kiűzött, kitaszított, kitelepített magyaroknak helyet kellett adni, és ezt is úgy képzelte el a kormányzat, hogy a német nemzetiségieknek a vagyonába lehetne ezt jól beletenni, de még itt voltak még az egyházak és a nemeseknek a vagyona is, amit ki lehetett osztani, vagy el lehetett völneni, és ez a földreform nevezető földfosztásban csúcsosodott ki 1945 tavaszán.
Ez csak a politikai elitnek a gondolkodásában volt benne, tehát ugye a németekben egy ilyen ellenséget láttak, vagy valami kizsákmányolót, vagy próbáltak rájuk vetíteni egy ilyen képet, hogy mivel ők gazdagok, ezért felelősségük van abban, hogy a nincstelen magyarság hogy él, vagy egyébként a mindennapi embereknek a gondolkodásában is benne volt-e. Tehát a saját szomszédjukra, mondjuk német szomszédjukra, hogy néztek, vagy egy közösségbe, egy vegyes közösségbe, hogy néztek a magyarok a németekre.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye a vidéki világnak a vallomásait nem annyira ismerjük, tehát az értelmiségnek a szociográfiáit, írásait igen. Voltak konfliktusos helyek, voltak konfliktusos területek, mint például Baranya megyében, ahol ugye volt egy nagyon erőteljes református magyarság, a Sárközben meg a Ormánságban, akik ugye egykéztek is, és hát nyilván a németek meg pont az ellenkező voltak, tehát ők viszont terjeszkedtek emiatt. Ugye a németeknél az volt a szokás, hogy mindig egy gyerek örökli a vagyont, a többiek azok mennek tovább különféle szakmába, vagy vesznek kisebb földeket, és bérelnek is, és így elég sok olyan magyar falu volt, ami elkezdett elnémetesedni. Ez egy picikét ilyen legenda, de ezt érezték a népi írók mozgalma is veszélynek. Erről sokat írtak, sok ilyen vallomás is történt, ilyen helyi papok, lelkészek regisztrálták ezeket a dolgokat, és ez szülte a konfliktusokat, hogy hát itt a német öntudat, ami a birodalomból, a harmadik birodalomból erősítve van, esetleg arra tör, hogy a magyarságot kiszorítsák, elnémetesítsék, tönkretegyék, kifosszák, stb. Ennek a propagandának aztán a második világháború után elég nagy tere lett, és hát azért készült olyan közvéleménykutatás, amelyben a többségi társadalomnak a nagy része bizony helyeselte a magyarországi németeknek a kitelepítését, előzetését az országból.
Kik voltak ezek a németek? Ha ezt mondom, hogy német, egy szót használok, de egységes volt ez. Mert ugye mi is tudunk olyanról, hogy szászok, svábok, tehát hogy többféle németség élt Magyarországon, tudjuk, hogy voltak bányászok, tudjuk, hogy voltak földművesek, tehát amikor egyöntetően ezt mondjuk, hogy német, akkor mennyire egységes ez a magyarországi németség, amelynek a kitelepítéséről most beszélünk.
Nem egységes, minden évszázadban mást kell érteni rajta, a 19-ben, a 18-ban és meg a 20. században is, nyilván olyan a határok változtak. Egy 19. század végi, 20. század elejé első történészi összefoglalásban olvastam ezt a nagyon találó kifejezést, hogy a magyarországi német olyan magyar, aki nem a nyelvében magyar, hanem a kezében. Tehát van egy munkakultúrája. Való igaz, a 19. században eltérő fejlődésű, eltérő társadalmakkal rendelkező magyarországi német közösségek voltak, a cipszerektől a szászokán keresztül a bácskai svábokig, németekig, vagy a szatmári svábokig. Tehát nagyon-nagyon szerteágazó volt, szerte is különféle céljaik is voltak. Aztán Trianon után ugye a Donau-Schwabeneknek nevezett, valójában dunamenti németeknek egy része Tolnában, Baranyában többségben, sok helyen többségben, és a hegységi területeken, illetőleg a Kisalföldön, Szorványban elhelyezkedett. Jobbára 300 éve ide költözött a török után, ugye kellett egy adózó réteg, ezért a magyar nemesek, és aztán később az állam is behívta a dél-németországi ausztrák területekről ezeket a földek földműveseket, hogy újjáépítsék a kultúrtájat, ami már korábban is megvolt, de adófizetőkre volt szükség. E kivétel egyébként a Sopron és Sopron környéki németek, mert ők már középkor óta a Magyarországon laktak egészen 1946-ig a többségükben, mert ott is ugye elég nagy volt az előzetés, de kicsit csúnyán így lehet összefoglalni, hogy azok a németek, akik jelen pillanatban Magyarországon élnek, és 300 évvel ezelőtt érkeztek, többségük 300 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra, őket lehet a egy-két kivételtől eltekintve a magyarországi németeknek nevezni. Ungarn Deutschen, ezt így szokták mondani.
Ugye most arról beszélünk, hogy 80 éve történt meg az, hogy a magyarországi németeket elkezdték kitelepíteni, vagy elhurcolták őket, de ön is olyanokkal beszélt, akik németek. Akkor itt érzek egy kis feszülést a témában, tehát akkor mégsem telepítették ki őket? Vagy nem mindenkit? Vagy visszajöttek? Milyen ez a történet?
Mindenkit nem telepítettek ki, a nemzetiségnek a felét. Ennek különféle okai voltak, egyrészt azért, mert ezeket a transportokat idejekorán leállították, másrészt azért sem, mert ugye a kollektív megbélyegzés az nyugaton sem volt akkoriban divat, és ezért az amerikai angol szövetségesek ellenálltak, és mondták, hogy ezt le kell állítani, ezért 1946 őszén egyébként ezek a transportok leálltak, de utána a magyar kormány a szovjetekhez fordult, és ezért 1947-48-ban egy második hullámban a későbbi NDK területére űztek el embereket. Na most, akik nem fértek bele ebbe, azokat néha országon belül, házon belül, falun belül telepítették, elvették a földjeiket, vagy egyéb más dolgokat műveltek velük, de voltak olyan települések, amelyeket felmentettek, nem sokat, főleg a bányászat miatt, vagy azért, mert volt az akkori kialakuló hatalomba beépült embereik, akik ezt el tudták intézni, vagy mindegyik, tehát, hogy a történelem az nem olyan, hogy egy dolog miatt történik meg, vagy hoz egy fordulópontot, hanem ez olyan, mint egy szőnyeg, sok szövete van neki, és ahogyan szövik az emberek, úgy alakul ki egy minta, amit a történészek leolvasnak, én ezt így szoktam megfogalmazni, tehát nem mindig egy dolog döntötte el, hogy most teszem azt, Csolnok felmentés alá kerül, vagy elhalasszák, vagy Pilisvörösváron nem lesz előzetés, vagy később lesz, tehát hogy ezek mindig ilyen bizonytalan dolgok voltak, de az volt a lényeg, hogy ha nagyon jól állt a falunak a vezető rétege, nagyon jó adottságokkal rendelkezett, teszem az bányászattal, vagy éppen nem volt elég földje, akkor elképzelhető volt, hogy onnan nem feltétlenül indulnak el transportok Németországba, mert alapvetően, mint ahogy mondtam, a földkérdés és a vagyonkérdés volt itt a középpontban, tehát akinek nem volt vagyona, akkor az lehet, hogy felmentés, vagy könnyebben kapott felmentést.
Vagy egyszerűen messzebb volt a település a vasútvonaltól.
Hát ez is lehetséges, tehát ezek is meghatározó szempontok voltak. de azért vannak olyan települések, amelyek messze voltak a vasútvonaltól, és mégis előzetés alá kerültek, például ilyen Hárskút, amely a Bakony tetején van, és mégis Németországba történt oda előzetés. Nem tudjuk pontosan hányan, 10 és 20 ezer közé teszik a számát, de 1946-tól egészen 1950-ig sokan voltak, hogy illegálisan, esetekben többször visszaszöktek Magyarországra, és vállalták azt a kockázatot, hogy egyrészt 1000 kilométert legyalogolnak, másrészt meg, hogy a bizonytalanságba és a karhatalomnak a zaklatásába futnak be. Ők többségében nők voltak egyébként gyerekekkel, tehát hogy ez így, ma nem sokat beszélünk róla, de Tóth Ágnes professzor asszony írt erről a 2000-es évek végén egy gyönyörű szép könyvet, ami szintén oral history módszertannal dolgozta fel, és nekem ő, illetve a gazamódszertan volt az alapja a kutatásomnak. Tehát, hogy voltak olyanok, akik igen hazatértek, voltak, akik aztán később jöttek haza, és nagyon jelentős volt aztán a rokon látogatásoknak a száma is a 60-as, 70-es években.
Tehát amikor nem végleg tértek haza,
hanem csak látogatóba
jöttek haza. Azért ez nekem nagyon érdekes, hogy nők gyerekekkel, ezek szerint talán férfi fér nélkül, igen, felkerekednek gyalog,
igen,
hogy visszajöjjenek, ki tudja mibe.
Hát nem ki tudja mibe, tehát pontosan az volt a motiváció, hogy általában az apák, férjek hazajöttek a frontról, a magyar katonáktól nem lehetett elvenni a házat, illetőleg a teleknek egy részét, és akkor volt egzisztencia, ahova vissza tudott jönni a család, és akkor a levelezés útján hazajöttek. Ennek különféle folyamatai voltak. Egyrészt voltak már kint emberek, akik segítették őket, másrésztről voltak ilyen csempészek, akik bizonyos bejáratott útvonalon, Szent Gotthárdnál, Hegyeshalomnál, Zöld határon átcsempészték ezeket az családokat, és utána meg haza tudtak menni, vagy vonattal, vagy gyalog, vagy valamilyen hasonló megoldással. Na most ugye utána rejtőzködni kellett, 1950-ig tulajdonképpen nem volt megoldva az ő állampolgárságuk, mert azt elfelejtettem elmondani, hogy azok a németek, akik átlépték a határt, elvesztették a magyar állampolgárságukat is, ezért lehet ezt előzetésnek nevezni, és nem kitelepítésnek, mert az állampolgárságot is a vagyonnal együtt gyakorlatilag szegényektől megfosztották. Tehát nekik, akik visszatértek, nem volt állampolgárságuk, és az csak 1950-ben egy minisztertanácsi rendelettel kapják vissza.
Most egy rövid zenével szakítjuk meg a beszélgetést, és utána folytatjuk avval, hogy milyen volt a sorsa azoknak a németeknek, akiket elűztek el, hurcoltak Németországba. Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk a beszélgetést a 80 éve elkezdődött elhurcolásáról, kitelepítéséről a magyarországi németeknek. Beszélgetőtársam pedig dr. Ritter György történész, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa. Amikor a németeket kitelepítették, ugye először a nyugati, tehát az USA által ellenőrzött német területekre, aztán a Szovjetunió által megszállt német területekre, akkor azok a németek ott hova érkeztek? Tehát egy háború utáni éhező Németországba mi alapján, hogy osztották, telepítették őket le?
Először is nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy különféle kényszermigrációs folyamatok voltak a 1944 és 48 között. Az első az volt, amikor már front alatt a Wehrmacht, illetőleg az SS nagyon sok németet kitelepített és elhurcolt. Főleg nyugati, csehországi területekre. Ők már akkor ott voltak. Utána következett a szovjet hadsereg, aki deportálta a német nemzetiségűeknek egy nagy részét, Tornából, Baranyából, Dunakanyarból, ezt szokták Málenki Robotnak is nevezni. És ezután következnek azok a belső mozgások, amik a németeket rosszul, illetőleg jogfosztóan érintenek. Aztán következik 1946-tól kezdve először a nyugati zónába a németeknek az előzetése. Tehát ez körülbelül egy olyan 160-170 ezer ember így első körben, akik kikerülnek, és később 47-48-ban pedig az NDK területekre. Még 35 ezer ember körülbelül, aki elment. Na most nyilvánvalóan különféle helyekre kerülnek ezek az emberek, és ez határozza meg a sorsukat. Tehát akik mondjuk a bajorországi területekre, Baden-Württemberg területekre érkeznek, vagy hesseni területekre érkeznek, nagyon nehéz sorsuk van, ott nincsenek férfiak, itt viszont meg szintén kevés férfi van, vagy nagyon fiatal, akiket elűznek, általában családokhoz szállásolták be őket, és még a nyugati zónába érkezőknél még jellemző volt, hogy néhány kilométer távolságban vannak, de szétszóratva, viszont akik a keleti zónába érkeznek, ott kifejezetten mindenki először Dresdába vagy Pirnába érkezik, és onnan az ország különféle területe, szinte családról családra szóratják szét őket, és hát ez még ugye a közösségnek a kialakulásában is nagyon-nagyon nehéz volt, tehát ez egy jelentős különbség. Attól is függ, hogy melyik zóna, tehát volt francia, volt angol, volt amerikai zóna. De a francia zóna, például Rastatt és környéke, ők azért elég kemények voltak a németekkel, sokakat ugyanúgy, mint egyébként az oroszok bányákba hurcoltak, ugyanúgy egyébként az ilyen németeket és az Árdenekbe kényszermunkára hurcoltak, tehát hogy ott még erősebb volt a meghurcolásuk, de azt lehet mondani, hogy családokhoz kerülnek, nagyon nehéz körülmények között, néha egyébként sajnos lopni is kényszerülnek, és hát alapvetően mezőgazdasági munkát kezdenek el csinálni, később pedig az 50-es évektől pedig gyárakban kezdenek el dolgozni. Nagyon megkülönböztették őket, magyar cigányoknak nevezték őket, valakik szerint azért, mert népviseletben jártak többségük egyébként, tehát az szokás volt, hogy itt még meghagyták azt a 19. században kialakult valahol puritán, valahol díszített népviseletet, amelynek a hétköznapi öltözéke a német birodalmi, nagynémetországi öltözékekhez képest már egy picikét azért tényleg távol volt. Azt szokták mondani, hogy ez is egy okozója volt, hogy őket cigányoknak nevezték. A nyelvjárás is okozója volt, ők azért egy 18. századi nyelvjárás sokat beszéltek, amely a falura volt igazából jellemző, tehát a magyarországi német falura volt jellemző. Ez kint a Hochdeutschal nagyon ütközött, tehát nem biztos, hogy meg tudták érteni egymást. És hát nyilvánvalóan a német mentalitásban azért van egy nagyon nagy ellentét abban, hogy ők hogyan tekintenek az érkezőkre, a kiűzöttekre, a kitelepítettekre. Tehát nagyon felemás volt a viszony, és nagyon sokáig tartott, míg ez egyébként helyreállt. Tehát nyilván a gyerekek elkezdtek iskolába járni, aztán tanulni a nyelvet, és ezzel szépen folyamatosan kicsiszolódott ez a viszony, és hát a még a következő évtizedekben innen-onnan érkeztek németek, sőt, még a 90-es években is Kelet-Európából, sőt, még Belső Ázsiából is, de alapvetően megalakultak az első olyan szövetségek az 50-es, 60-as években, sőt, már 40-es évek végén is, amelyek pártfogolták, segítették. De nekem például a rokonaim, akik, amikor kim voltunk náluk 1988-ban, nem voltak hajlandóak németül beszélni velünk, csak magyarul, mert ők annyira büszke voltak a magyarságukra, nekik a életük végéig benne volt a Flüchtling, menekült a személyi igazolványukba, és ezt azért eléggé sérelmezték is. De ennek ellenére olyan országokba érkeztek, ahol a 60-as évektől a családi, illetőleg a személyi gyarapodást azt az állam támogatta, tehát viszonylag egyébként jól tudtak fejlődni, jól tudtak gazdaságot, vagy éppen egzisztenciát építeni, de az idősek azok lényegében belehaltak abba a szomorúságba, hogy a hazájuk lényegében kitaszította őket, mert hát állampolgárságot is, meg a vagyont is elveszik, az borzasztó érzés volt. Egy magyarországi németnek, ha van egy rög földje, az olyan érték volt számára, mint az arany. És hát ez egy családokon keresztül átgörgetett vagyon volt, és amikor ezt elvették, hát az olyan, mintha a mindenét, létezését is elvette volna. Sajnos ebben nagyon sokan belehaltak. Rákosak lettek, tüdőbetegek lettek, nagyon gyorsan legyengültek, főleg az idősek, és gyorsan el is hunytak. A fiatalabbak már jobban tudtak alkalmazkodni, de az is szándék volt, hogy olyannal házasodjanak össze, akik földjeik voltak, tehát volt azért egy ilyen megállapodás mondjuk ebben a társadalomban.
Tehát, hogy szintén kitelepítettekkel.
Igen, vagy mondjuk a falubeliekkel.
Vagy a falubeliekkel házasodtak ott kint.
Igen, de voltam falu, aminek volt egy olyan negyede, hogy paprika becélk, ami azt jelenti, hogy paprika negyed, mert hogy ott magyarok laktak, hát ezek magyarországi németek voltak, akik egy utcába költöztek aztán, egymással házasodtak, és együtt dolgoztak, együtt próbáltak gyarapodni, összejártak, stb. Tehát, hogy volt ilyen, egy ideig egy ilyen csapása is a dolognak.
Azért azt, hogy Magyarországról németeket telepítettek ki, ez nem egy elszigetelt jelenség volt, hiszen a háború után a Szovjetunióból, Jugoszláviából, Lengyelországból, Csehszlovákiából is telepítettek ki németeket, de ugye ezek a győztes országokból kitelepített németek voltak. Vajon ennek a hatására, vagy ez élénkítette a magyar kormánynak azt az elképzelését, hogy akkor kitelepíthetünk mi is. Tehát ha a győzteseknek szabad, akkor nekünk is szabad.
Igen, hát nagyon korán megfogalmazódott Kelet-Európában, lengyel területeken, cseh területeken az, hogy ők meg akarnak szabadulni a németeket. Némelyikében érthető okok miatt nagy volt a harag és az ellenszenf, hiszen ugye népirtások történtek, főleg Lengyelországban, Csehországban is ugye hasonló dolgok voltak, hát ők már 37-ben ugye felszabdalták a cseheket, és hát ugye a németek ellen gyakorlatilag ilyen pogromok indultak el 1945 késő tavaszán. Ebbe sajnos egyébként sok interjú alanyon beleesett, mert őket még ugye szerencsétlen németek, német hadsereg 44-ben oda telepítette.
És menekítette tulajdonképpen őket?
Így is lehet mondani, de hogy igen, a háború elől menekítette, de ez többségében sok helyen önkéntes volt, sok helyen meg kényszerrel, tehát hogy amikor jött a front, akkor már mindenkit el akart vinni. Volt egy olyan elképzelése néhány embernek, hogy majd, hogyha megerősítik ott a nemzetiségnek a számát, akkor az majd ellenáll a vörös hadseregnek. Ez egy eléggé buta elképzelés volt, de ez azt jelentette, hogy szerencsétlen Komárom-Esztergom megyei falvakból, Dunaszentmiklósról, Bajról, Agostyánból, Tátról, Tatáról kimenekítették az ott megrekent frontban. Gyakorlatilag fölpakolták őket, és elvitték Csehországba, meg Ausztriába, és hát volt olyan interjú alanyom, ahol pont Csehországba kerültek, és ebbe a cseh programba belekerült az édesap, és meg is ölték. Tehát, hogy volt ilyen kapcsolat, lényegében azt lehet mondani, és a hatalmak úgy gondolták, hogy ennek megállt kell parancsolni, ennek valami fajta törvényességet kell csinálni, és erre alkották meg azt a Potsdami értekezleten, hogy Csehországból és Lengyelországból kitelepítéseket lehet foganatosítani. És ehhez csatlakozott már 1945 májusában szóbeli kérvénnyel a magyar kormányzat, hogy innen is kitelepítéseket lehessen foganatosítani, ráadásul az egész nemzetiséget, tehát 450.000-500.000 embert kértek. Így került be aztán a Potsdami értekezleteknek a témájába az a határozat, ahol ebből a három országból engedélyezte a kitelepítést lehetőségként, ezt többször az amerikaiak meg is fogalmazták, hogy ez csak lehetőség, de egyébként meg a jugoszláv területeken, ugye népirtások történtek, a román területeken a szászokat ugye a ukrán bányákba deportálták, és Oroszországból meg a Szovjetunió területeiről már ugye a háború alatt történtek deportálások, hát ott a volgai németeket 1941-ben számolják fel idézőjelben, és küldik őket Kazasztánba. Arról nem is beszélve, hogy a front haladtával a Memmel vidéket, tehát a mai Észtország és környékén lévő németeket meg ugye menekülésre fogják, tehát onnan is elűzik őket, még nem ezekkel a módszerekkel, de ettől függetlenül egy nagy népvándorlás elindul, aminek az lesz a lényege, hogy közel 20 millió menekült kerül nyugatabbra, mint amennyire a hazája volt.
Amikor Magyarországon ezt eldöntik, hogy jó lenne, hogyha a németeket kitelepítenék, akkor ebben egy egységes gondolkodás volt a politikai elit részéről? Tehát hát mondjuk az... nem tartottak attól, hogyha mi eltelepítjük vagy kitelepítjük a németeket, akkor mondjuk a környező országokban a magyarokat majd ezért atrocitás éri, vagy azokat is majd azért tűzik el, mert lám a magyarok is a saját nemzetiségüket elűzték.
Ez téma is volt, de ez nem merült fel, mert ez már tény volt. Tehát, hogy az a helyzet, hogy folyamatosan az történt, hogy ahogyan közeledett a front, nyilván ugye a románok nagyon gyorsan átálltak a Vörös Hadseregnek a pártjára, be is kerültek a Vörös Hadseregbe, és vannak olyan területek, amelyeket a románok foglalnak el, a román hadsereg foglal el. Tehát igazából nagyon gyorsan űzik el a különféle nemzetiségeket, népeket, és ebben ugye például a bukovinai székelyek, akiket a szerbek számolnak fel, mert ők is ugye a szerbek helyére kerültek 1941-ben, ők szekerekkel megindulnak, ugyanúgy, mint ahogyan a szatmáriak, ugyanúgy, mint ahogyan a brassok környéki németek, tehát hogy egy nagy népvándorlás indul el, és hát természetesen miután Szlovákia is ugye nagy nemzeti felkeléssel átáll ugye a szövetségesek oldalára, abban a pillanatban azokat az embereket, akik 1939-től, tehát hogy a revízió után átköltöztek a szlovák területekre, tehát a felvidéki területekre, főleg tanárok, közigazgatás vezetők, azokat átdobják az országból, elkezdik minél nagyobb intenzitásban elűzni őket, ráadásul még deportálások is történnek, tehát, hogy egész településeket elkezdenek Csehországba deportálni kényszermunkára, tömeggyilkosságok is történnek, tehát, hogy mondom, hogy nagyon-nagyon nagy volt a feszültség, amit a magyar kormánynak meg kellett oldania, és a magyar kormány az, mint mondottam, az egyház, a nemesek, magyarországi németek, akiket hazárulónak tartottak, tehát nagyon sok kategória volt, amiben így úgy bele lehetett kerülni, azoknak a földjeire, azoknak a vagyonára ezeket az embereket berakja, betelepítse, mert hogy szinte egy ilyen előzönlés volt, és rengeteg ember az utak szélén, utcákon élt. Kérdés az, hogy ez egy jó megoldás volt-e, meg ráadásul egy sokáig is eltartott. Harmadrészt, ugye, mint talán jeleztem is az elején, a magyarországi németeket az országon belül is telepítették, és így is szereztek vagyont, amiben bele lehet mondjuk felvidékieket telepíteni, vagy éppen az Alföldről ékezett szegény parasztokat. Tehát éppenséggel lett volna egy olyan megoldás, amellyel mondjuk, ha már mindenképpen meg akarták volna büntetni a németeket vélt vagy valós bűneikért, ami nagy-nagy idézőjelbe kell, hogy mondjam, akkor ez a megoldás is állt. Az, hogy kialakult volna egy polgárháború, mert olyan feszültségforrások vannak, ezt nem tudjuk, vannak erre jelek, de nem tudjuk, mert azok, akik így érvelnek, azt mondják, hogy akkor egy olyan népirtás lett volna, mint ami a Jugoszláviában volt, ahol ugye magyarokat és németeket lényegében hát ilyen dökútakba lőttek bele.
Az, hogy kik estek bele a kitelepítésbe, és kik nem, azt hogy döntöttek el, vagy hogy döntötték el? Tehát mi alapján jelölték ki, hogy mondjuk a kispesti németeket nem fogják kitelepíteni, de a soroksáriakat igen.
Ez alapvetően az 1941-es népszámláláshoz kell visszavezetni. Ugye ott már volt egy politikai kampány a népszámlálás során, hogy ki vallja magát németnek, és ki vallja magát nem. Volt erre egy erősítés is, hogy aki németnek vallja magát, tehát német nemzetiségűnek és német anyanyelvűnek is, az igazából a hazájának egy kicsit elárulója is. Ez főleg az ilyen jegyzők, bírók, papok, tanítók propagálták, és ezt vették alapul egyébként, hát ez némiképpen jogilag azért meglehetősen megkérdőjelezhető módon ezt vették alapul akkor, amikor ezt a kitelepítési rendeletet, ezt az előzetési rendeletet megalkották.
Bocsánat, tehát akkor 41-ben mi volt a cél ennek a népszámlálásnak?
41-ben volt egy népszámlálás, ahol a Volksbund, a németeknek a magát németeknek nevező képviselői azt mondták, hogy minél többen vallják magukat németnek. A magyar...
Hiszen akkor a német barát kormány egy megerősítést kap, vagy a szövetség...
Nem, hanem...
Német-magyar szövetséges viszonynak ez egy megerősítő tényezője lehetett volna, vagy miért akarták?
Hát a megerősítő tényező az már az volt, hogy egyáltalán a Volksbund létezett, és ezt a magyar kormány engedélyezte, és ő német iskolákat alapított. A probléma az volt, hogy 1930-ban is volt egy népszámlálás, ahol meglehetősen nagy asszimilációs adatok jöttek ki, tehát hogy a németség az visszaszorult. Ezt szerették volna egy disszimilációban viszont látni, hogy ez megfordult, ez az arány, meg is lett az eredménye, többen vallották magukat német nemzetiségűnek és német anyanyelvűnek, viszont ezt a magyar kormány ezt úgy interpretálta, hogy itt valami fajta magyarságnak a megtagadása lenne ez. Tehát, hogy ez egy politikai akció volt, ezt a Teleki kormány is támogatta, hogy minél kevesebben vallják magukat egyébként. Voltak ilyen szórólapok is, stb. Meg aztán később mozgalmak is alakultak erre, de az volt a lényeg, hogy ott mindenki kapott egy ilyen löketet, hogy minek vallja magát, és aztán később ezt vették alapul, ugye egy népszámlálást elvileg tilos ilyesmire alapul venni, ennek ellenére mégis alapul vették, és azt mondták, hogy a 1941-es népszámláláson német nemzetiségűnek és német anyanyelvűnek vallotta magát, azt ki kell telepíteni. Aki az SS-nek, Volksbundnak tagja volt, azt ki kell telepíteni. Teljes vagyonelkobzás. Aki visszanémettesítette a nemét, mert ebben is volt egy ilyen 40-es években egy ilyen nagy propaganda, hogy mindenki, aki magyarosította a nevét az 1800-as években, a 1900-es évek elején, illetőleg a gömbös kormány idején voltak ilyen nagy névmagosítási hullámok, visszavette a nevét, azt is kidobják, és meg még egy csomó kategória volt. Aztán szóltak, hogy hát ezt hívják kollektív felelősségre vonásnak, tehát ugye az amerikai hadseregből sokan szóltak a Szövetségi Ellenőrző Bizottságból, hogy ez a kollektív büntetés, amit hát azért nem olyan régen még ez az ország még a zsidókon próbált ki, hogy ezt most ne csinálja, azt az angolok is mondták, és akkor hoztak egy olyan, először egy titkos belügyminisztériumi rendeletet, hogy az, aki magyar nemzetiségűnek, de német anyanyelvűnek vallotta magát, azt nem lehet kitelepítés alá vonni, de ez mindig a helyi területeken döntötték el. Elvileg 10% volt az az arány, amit föl lehetett menteni az első időben, később aztán egyébként a korrupció hatására ezek nagyobbak lettek. Hát volt olyan bíró például a 47-48-as időszakban, Zircen például azt mondta, hogy itt nem laknak németek, csak német nevű magyarok, nem állított össze listát, hiába volt vasútállomása, az Zirci németeket nem telepítették ki, nem üzték el őket Németországba.
Meddig tartott ez a kitelepítés? Hát volt ennek egy ilyen markáns határ, vagy határ, amikortól már nem vitték?
Hát ezt nehéz magyar megmondani, mindig keresik, hogy mi az utolsó időpont. Az tény és való, hogy tudomásom szerint 1948 közepén Dunaszekcsőről indult az utolsó transport, de utána még német állampolgárokat 49-ben még deportálnak, tehát még visznek el, és hát azt lehet mondani, hogy 1953-ban a tiszalöki munkatábor, ami többségében magyarországi németekből állt, amikor azt feloszlatták 1953 őszén, akkor az év végéig, nem tudom pontosan hány transporttal, de őket még elviszik a Németországban élő rokonaik. Ők SS katonák voltak, és őket még vitték, tehát ez is lehet egy végpont, de alapvetően 48 közepén már nem indulnak ilyen transportok Németországba, ellenben a falun belüli telepítések, vagy más megyébe való áttelepítések még ekkor javában folynak egészen addig, ameddig a felvidéki magyaroknak a betelepítése, onnan való előzetése, kitelepítése folyamatban van.
Amikor ez lezárult, akkor nincs egy időpont, egy konkrét időpont, de mondjuk vége volt már ennek a fajta mozgatásnak, vagy népcsoport mozgatásnak, akkor milyen sorsa volt a Magyarországon maradt németeknek?
Hát egyrészt ugye a családok szét voltak szakítva, másrészt egy nemzetiségi faluból, tehát egy homogén nemzetiségi faluból lett egy vegyes lakosságú település, mindenkinek más volt a munkakultúrája, más volt a nyelve, tehát egy nagyon-nagyon összevisszaság volt. Azt lehet mondani egyébként, hogy a lezáró dátum kétségtelen az 1950 tavaszán hozott minisztertanácsi rendelet volt, amiben visszakapták az állampolgárságokat azok a németek, akik abban a pillanatban Magyarország területén tartózkodtak, tehát mondjuk például visszaszöktek, és többször elbújtak, és nem vitte el őket a karhatalom, akkor ők is visszakapták, és hát innentől kezdve gyakorlatilag élhették az életüket. Na most ez nagyon nehéz élet volt először. Néhány helyről van információnk is, Majsról, Taksonyból, hogy a német nyelvet betiltották, alapvetően nem, de ettől függetlenül nem lehetett használni, tehát ezt a mindig korlátozták. És hát megindult egy új rendszernek a kialakulása, ebbe kellett valamilyen szinten belesimulni, valamilyen szinten használni, vagy élni benne, ez ugye a Rákosi rendszer volt, és nekem az a tapasztalatom, én azt láttam, hogy egy nagyon erőteljes csapás volt az, hogy az első kollektivizálási hullámban lehetett nemzetiségi TSZ-eket alapítani, és hát a magyarországi németek alapítottak jó pár ilyen nemzetiségi TSZ-t. Ennek az lett az eredmény, hogy valahol papíron alakult, meg valahol meg tényleg együtt dolgoztak, de azt lehet mondani, hogy ementén, néhány stratégia mentén, amit még egyébként a többségi társadalom is felvett, tehát elosztották a földeket, elosztották a vagyont, ami a németekre nem volt jellemző, de azt lehet mondani, hogy 1956-ra vidéken, a régi német falvakban megint a gazda elitnek a részeivé, vagy éppen a gazda elitté vált a német nemzetiség, amit aztán majd a 59-es második kollektivizálás hatán végleg tönkretesznek, de a családoknak a stratégiája az volt, hogy valaki az iparban ment, valaki a TSZ-be ment, valaki önállóan gazdálkodott, stb. Valaki otthon maradt, tehát hogy azért sanyarú volt. A nyelvet nem lehetett használni, a viseletet nem lehetett használni, tehát egy erőteljes elnyomatás volt, és csak 1950-es évek közepén, 55-ben engedik az első nagyobb egyesületeknek a megalakulását, az első német nyelvű újságnak a kiadását, ugye ez a jogutódja a Neue Zeitung, ami mai napig is működik. Tehát, hogy sokáig volt egy ilyen nagyon-nagyon erőteljes lenyomás, és aztán 56-ban már egy picikét szabadabb lett a világ, de legfőképpen a 60-as években, amikor már rokonlátogatásokra is lehetett jönni-menni.
Hogyha most megnézzük a magyarországi németeket, akkor találunk-e még nyomát annak a kultúrának, akár a nyelvnek, amely mondjuk mindez előtt, tehát az előzetés előtt lehetett Magyarországon?
Hát a nyelvet mindenképpen, tehát hogy még a Budapest környéki falvakban is élnek olyanok, akiknek ez a mundárt, ez a tájszólás, ez a német nyelv az anyanyelve, még egy ilyen most 70-es korosztályba lépő embereknek, akik ugyan már nem annyira használták, de mégis ez az anyanyelvük is azért néha összegyűlnek, és használják, és ápolják is. Az, hogy milyen gazdasági potenciált jelentettek a magyarországi németek, annak kevés nyomát látom. Tehát az a vidéki paraszti világ, amit értsünk úgy, hogy egy olyan civil társadalom, ami önmagának van tulajdona, ebből a tulajdonban megélt, tehát van egy saját szabadsága is, tehát igazából ez a paraszt, a fogalma, az a középparaszti réteg, amely kultúrtájakat épített Baranyában, Tolnában, Bács-Kiskun megyében, vagy éppen itt a Budapest környéken, de mondjuk a Bakonyban is, azt annak én nagyon kevés nyomát látom már. Főleg ezért kerültek ide egyébként a magyarországi németek 300 évvel ezelőtt, hogy ugye kultúrtájat építsenek a elvadult, vagy éppen elhagyott, nem igazán művelt, akkoriban állattartás volt, nem földművelés, nem igazán művelt területekre. Ennek nem látom túlságosan nyomát. Erőteljesen muzealizációt vélek felfedezni, ami azt jelenti, hogy énekkarok, kulturális események vannak, talán egy-két disznóvágás, ami még ezt a múltat jelzi, de gazdasági potenciát, ami a lényegük volt, és szerintem most vidéken nagyon-nagyon hiányzik ez a fajta hozzáállás, ez a fajta gondolkodás, azt nem látom.
A nemrég megjelent könyvének az a címe, hogy Végszó.
Igen.
Miért végszó? Ezért is végszó? Tehát ez a fajta remélem, német kultúra, úgy érzi, hogy már nincsen?
Remélem, hogy nem. Azoknak a végszava ez a könyv, akikkel én interjút készítettem, és akkor, amikor én ezeket az interjúkat készítettem, tehát 14 évvel ezelőtt, akkor már 80-as éveikben voltak, tehát ma már vagy nem élnek, vagy pedig különlegesen hosszú életút adatott meg nekik. És nekik volt, úgy érzem, hogy az ő elbeszélésük, ahogyan így ezt összetudták foglalni, ahogyan formába tudták önteni az én kérdéseimre adott válaszként az ő életüket, az egy ilyen utolsó alkalom volt, és hát ennek a generációnak úgy érzem, hogy ez a végszava ezen a területen, mert én főleg az Észak-Dunántúli területeken gyűjtöttem életinterjúkat, Dunakanyart is beleértve, tehát, hogy ennek a közösségnek, ennek a generációnak, ennek a tudásnak, ennek a tapasztalatnak a végszava.
Ugye ezt említette, hogy egy muzealizáció jellemzi a német közösséget, tehát hogy próbálják ezeket a szokásokat feleleveníteni, de ez már nem a része tulajdonképpen az életüknek, meg az életmódjuknak nem a része az a fajta gazdálkodás, amiért ide telepítették eredetileg a németeket. De vajon tudják-e a ma Magyarországon élő németek, hogy az őseik hogy éltek, vagy milyen sorsuk volt? Tehát megmaradtak a családokban ezek a történetek, a közösségnek a történetei, az egyéni történetek, vagy elhallgatták, és most már nem igazán tudják ők, hogy mit jelent az, hogy ők németek itt Magyarországon.
Egy globalizált világban élünk, alapvetően a múlt felé fordulás az lehet egy ilyen identitásképző erő. Magyarországi németeknél ez még hatványozottan érvényes, mert ők ugye a rendszerváltás után kezdhették el tulajdonképpen ezt a múlt felé fordulást, tehát ezt számoljunk el a múlttal, mi hogyan történt, miképpen történt. Az volt a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon szeretnék megtudni, hogy akik az őseik, és ezért sok családfakutatás is történt azoknál a családoknál, ahol voltam. Sokan visszatérnek az egykori lakhelyükre megnézni, hogy kik voltak, hogy gazdálkodtak, mit csináltak, és megpróbálják összegyűjteni a történeteiket. Tehát van egy ilyen szándék, körülbelül, hát én azt tudom mondani, hogy ma legalább olyan 100-150 ezer olyan magyarországi német van, aki erőteljesen büszke a származására, tudni szeretné, ismerni szeretné a múltját, és büszke szeretne lenni a múltjára. Rájuk ők azok, akik szerintem meg tudják ezt állítani, ezt a muzealizációt. A kérdés az, hogy ennek milyen stratégiái vannak. Van olyan, hogy Fekett például egy nagyon jó példa, ami egy nagy építészeti érték is az egész falu, egy sváb hollókőnek is szokták mondani, és ott tulajdonképpen megfordult az a folyamat, hogy ott megőrizzék a kultúrát, megőrizzék az értékeket, és megőrizzék a falut is, mert egyébként elnéptelenedett volna, hogyha erre nincsen egy helyi szándék, egy magyarországi német családnak a helyi szándéka, akik ezt meg is valósították. Tehát vannak példák, amelyek ezt erősítik, viszont vannak ellenpéldák, ahol meg ilyen kiürülő településeket lehet látni, ahol pontosan ezek az építészeti emlékek elvesznek, elgazosodnak azok a dűlök, ahol régen mezőgazdasági termelés volt, és a többi, és a többi. Tehát, hogy van is erre módozat, meg nincs is. Érdekes módon egyébként, hát ugye a külföldről érkezők, tehát hollandok, angolok, németek, azok sok helyen erőteljesebben tudnak gazdálkodni, teszem azt ilyen különféle növénytermesztésekben részt venni, mert nekik van olyan gazdasági kapcsolatuk, hogy az otthonukban ezt el tudják adni. Most nálunk ugye ez a legnagyobb probléma, hogy hiába foglalkozik valaki földműveléssel, az nem éri meg, vagy nem tudja a piacot, megfogni. És hát ez ugye a vidéken ez nagyon nagy probléma, főleg úgy, hogy ugye sok helyen már monokulturális gazdálkodás folyik, és tönkreteszik a földeket, de ez egy más téma, de az a lényeg, hogy az eredeti identitás, ami főleg gazdasági alapú identitás volt, az már nem látszódik, hanem inkább az énekekben, népviseletben, egyfajta muzealizációban, a nyelvnek valamilyen szinte megőrzésében csapódik. Ez nem baj, csak hát kérdés, hogy ennek mi a jövője.
Köszönöm szépen, most itt nálunk ez lesz a végszó a Magyar Katolikus Rádióban. Dr. Ritter György történész, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa volt nálunk, aki részben a Végszó című kötetek kapcsán beszélt a magyarországi németek elhurcolásáról, amely 80 éve 1946. január 19-én kezdődött. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. A mai műsorban részt vettek Varga Ramona és Urbán Péter, nevükben is búcsúzom, Szabó Csillát hallották.